Szerintem minden korosztályban elmondhatjuk, hogy valamilyen módon befolyásolta a gyerekek mentális egészségét. A vírus, a közösség szétszilárdulása az egy fontos téma itt szintén, úgyhogy most, amikor visszatérnek a gyerekek az iskolába, akkor az egy fontos feladat lesz, hogy a pedagógusok ezzel foglalkozzanak. A pedagógusok, iskolapszichológusok. Enyhülni is látszik a járványügyi helyzet, azért azt mondhatjuk, hogy vannak olyan tünetek, olyan következményei a vírusnak, amiknek azért tartós hatása van, tehát hogy ezek nem múlna hatnak el az egyik napról a másikra.
...800-900 gyereket érintett Magyarországon a koronavírus talán a legsúlyosabban. Ők elvesztették a szüleiket a járványban. De a Covid a szakember szerint minden gyerek életére, sorsára hatással lehetett, amivel van még bőven tennivalónk. Nem lehet hátradőlnünk. Ez itt a Szabad Európa podcastja, benne Jakab Apony Noémi köszönti Önöket. Hogyan hatott a pandémia a gyerek jogokra, a családon belüli bántalmazás, az oktatás, a gyerekvédelem és a gyerekek lelki egészsége tekintetében? Ezt próbáljuk most körbejárni. Szlankó Violával beszélgetünk, az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetőjével a pandémia hatásáról, a gyermekjogokra nézve. Kezdjük talán az oktatással, mert ugye az oktatáshoz való jog is nagyon fontos gyermekjog. Most a digitális oktatás kapcsán mi történt szélesebb világban is, illetve Magyarországon, és mi az UNICEF tapasztalata?
Az UNICEF Magyarországgal foglalkozott azzal a témával nemzetközi szinten is, hogy a gyerekek oktatáshoz való joguk hogyan sérül a pandémia következtében. Az UNICEF hangvételéhez képest egy viszonylag radikális állásfoglalást tett körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt, amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy oktatási szükségállapot alakult ki tulajdonképpen a világban azáltal, hogy a gyerekeknek jelentős része ebben az elmúlt egy évben nem járt iskolába. 168 millió gyerek nem járt iskolába egyáltalán, tehát ezek azok a gyerekek, akik teljesen kimaradtak az iskolából az előző egy évben, de valójában ezek az időszakos iskola bezárások, ezek a gyerekek nagy részét érintették ebben az időszakban. Több mint másfél milliárd gyerek maradt ki időről időre az iskolából. Természetesen itt a digitális oktatás az alternatívája egyfelől az iskolába járás. De hogyha nemzetközi számokat nézünk, akkor azt látjuk, hogy 463 millió gyerek egyáltalán nem fért hozzá a világon a digitális oktatáshoz. Úgyhogy azt látjuk, hogy önmagában az oktatáshoz való jogok is súlyosan sérülhetnek. Másfelől viszont azt látnunk kell, hogy a legtöbb országban, és köztük Magyarországon is bizonyos területeken azért az iskolába járás az nem csak az oktatásnak a színhelye. Tehát az iskola az, ahol a gyerekek védelmet kapnak gyakran, ahol étkeznek, ahol ugye a társas kapcsolataik alakulnak, ahol a szem előtt vannak, vagy ahol gondoskodás éri őket, úgyhogy tulajdonképpen az iskola egy sokkal komplexebb helyszín, mint csak az oktatásnak a helyszíne, úgyhogy ez az időszak, ez mindenképpen egy nehéz időszak volt abból a szempontból, hogy nyilván egyensúlyoznia kellett minden országnak a járványügyi kockázatok és ezeknek a jogoknak a potenciális sérülése között.
Magyarországon a digitális oktatásból körülbelül mennyi gyerek maradt ki?
Ezzel kapcsolatban nincsenek hivatalos felmérések, ugyanakkor azt tudjuk, hogy Orbán Viktor is úgy fogalmazott tavaly májusban, hogy a gyerekeknek körülbelül 10%-át vesztettük el a digitális oktatásban. Az biztos, hogy azok a gyerekek, akik egyébként is le vannak maradva a tanulásban, vagy egyébként is hátrányosabb helyzetűek, kiszolgáltatottabb körülmények között élnek, azoknak sokkal nehezebb volt ez az idő. És itt nem csak az a kérdés, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő számítógép, mint ahogy nyilvánvalóan nem áll rendelkezésre, de hogyha ezt pótolják is mondjuk az önkormányzatok vagy az állam, akkor azért a digitális kompetenciáknak a hiánya a szülői oldalról, vagy egyáltalán a fizikai tér, hogy rendelkezésre áll-e egy házban, egy lakásban ahhoz, hogy a gyerek el tudjon vonulni két négyzetméterre is, és ott tudja követni az anyagot, azért az kétséges. Olvasunk, vagy látunk ezzel kapcsolatban nemzetközi kutatásokat. A gyerekeknek nagy része egyébként azért a digitális oktatásból nem profitál annyit, mint a jelenléti oktatásból. Holland kutatások megerősítették ezt, hogy mondjuk kb. 10%-a marad a gyerekek fejébe abból, amit a digitális oktatásban tanultak. Ez ráadásul különösen így van. Az egyébként is rosszul teljesítő, vagy alacsony társadalmi státuszú családok gyerekénél, tehát ők még inkább lemaradnak a tanulásban ebben az időszak alatt.
Most, hogy a Covid alatt ugye nagyon sokan elveszítették az állásukat, mit látok, hogy a gyerekek még inkább kiszolgáltatottabbak a szegénységnek, hogy elvileg ugye a szegénység miatt nem lehet egy gyereket kiemelni a családjából. Most mit látsz, van-e a Covid-nak, a pandémiának ilyen következményei, ilyen hatása?
Nincs friss kutatás adat erről egyelőre. Sejthetjük, hogy amikor az egzisztenciális gondok megnövekednek a családokban, mint ahogy az most nyilvánvalóan így történt, akkor az a családi életre és a gyerekek biztonságára nyilvánvalóan rossz hatással van. Azt a számot ismerjük most, hogy kb. 800-900 gyerek van Magyarországon, aki egy vagy mindkét szülőjét elvesztette a Covid-ban. Tehát ők nagyon közvetlenül áldozatai ennek az egész időszaknak. Ilyenkor a gyerekvédelmi szakellátás lép a képbe. Először megnézik, hogy van-e a gyerek családjában, közvetlen családjában, vagy a nagyobb kiterjedt családjában olyan rokon személy, aki vállalná és képes is arra, hogy vállalja a gyerek nevelését, és hogyha nincs, akkor pedig állami gondozásba kerülnek ezek a gyerekek.
Most különben az állami gondozásban lévő gyerekekre is gondolom, hogy érvényes volt a karantén alatti kijárási szabály, tehát hogy be voltak zárva. Vajon hogyan viselte őket meg, hogy egyáltalán nem érintkezhettek a külvilággal?
Az említett Magyarországnak ez egy fontos célcsoportja, a gyerekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek, azért mert ők halmozottan hátrányos célcsoportnak számítanak, tehát különösen sérülékenyek, kiszolgáltatottak, működik a kilátó élmény programunk, amin keresztül 5 intézménnyel, gyerek otthonnal vagy javító intézettel vagyunk kapcsolatban, és élményterápiás vagy pedig traumatámogató foglalkozásokat biztosítunk számukra. Szóval a kilátón keresztül közvetlen kapcsolatban vagyunk néhány gyerekvédelmi intézménnyel, és a tavalyi karantén óta támogatjuk őket. Egyrészt számítástechnikai felszerelésekben, egészségügyi felszerelésben, fertőtlenítőszerekben egészítjük ki az állam által adott termékeket. Ugyanakkor közvetlenül tapasztaljuk, hogy mi van ezekben az intézményekben. Ahogy elmondtad, valóban látogatási tilalom és kijárási tilalom is életbe volt hosszú hónapokig, tavaly is, meg most is, a második márciusi időszaktól kezdve. Ez az időszak biztos, hogy jobban megviseli azokat a gyerekeket, mint minket, hiszen ők tényleg nem mehetnek ilyenkor ki, és tényleg nem fogadhatnak látogatókat 2 hónapon keresztül. Mi azért ugye elmentünk boltba, elmentünk kirándulni, nyilván itt a járványügyi intézkedéseket figyelembe véve, vagy szempontokat, de azért mégiscsak valamennyire szabadok voltunk, ők egyáltalán nem tettük, ténylegesen a 4 fal között éltek, vagy egy órát mehettek ki az udvarra. Nyilván a bezártság ezeknél a gyerekeknél, akik egyébként is traumatizáltak, egyébként is nagyon nehéz sorsúak, gyakran vannak viselkedés problémáik, mentális betegségeik, ez az időszak nyilván ezeket felerősítette, tehát növekedhetett az intézményen belüli bántalmazás, akár a kortárs kapcsolatok, akár a felnőtt gyerek kapcsolatok között. A gyerekek fejlesztésekről, oktatásról is inkább lemaradtak, mint a szerencsésebb társaik. Ugyanakkor, ami talán nem annyira egyértelmű, vagy nem evidens. Én azt a visszajelzést is kaptam néhány intézménytől, hogy bizonyos szempontból egyébként nyugodtabbak is a gyerekek, azáltal, hogy nem jártak iskolába, és ez azért van, igazából ez egy szomorú konklúzió, azért van így, mert ők nagyon sikertelenek az iskolában, tehát nagyon sok kudarc éri őket, nem tudják felvenni a ritmust a hagyományos oktatási keretek között, illetve gyakran kortárs bántalmazás áldozatai is, vagy pedig egyszerűen csak sikertelenek, sorozatos kudarcok érik őket, és az, hogy ez most megszűnt hónapokra, mondjuk ez az állandó stresszfaktor, amit az iskola jelentett, bizonyos szempontból nagyon jót tett nekik. Ebből persze nem az következik, hogy ezek a gyerekek ne járjanak a többi gyerekkel iskolába, hanem a tanulság ebből, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell, tehát hogy az, hogy ezek a gyerekek integrálhatóak legyenek valóban az iskolákba, ahhoz úgy tűnik, hogy plusz erőforrás kell, tehát vagy a tanárok szintjén, vagy egyéb pedagógiai módszerek szintjén. Számomra ez egy fontos tanulság volt. volt. Az is érdekes egyébként, hogy ebben az időszakban ugye a kapcsolattartási szünetet, tehát a vér szerinti családok nem látogathatták a gyerekeiket, ami egyfelől megint csak egy szomorú tapasztalat, mert minden gyereknek joga van a családjával tartani a kapcsolatot, és a szülőknek is. Ugyanakkor ez meg is viseli a gyerekeket, tehát hogy ez az érzelmi libikóka, amit ők megtapasztalnak azáltal, hogy egyfelől egy intézményben vannak, vagy nevelőszülőnél, de közben találkoznak egy eltérő életstílussal, eltérő szülői magatartással, eltérő érzelmi kapcsolattal, mondjuk hetente, két hetente, az egy megterhelő helyzet egy gyereknek. És megint csak az, hogy most ez nem volt, ez bizonyos szempontból egy állandóságot, nyugalmat is adott a gyerekeknek, de megint csak, mint az iskolánál, ebből nem az a tanulság kell, hogy megfogalmazod, hogy ne találkozzanak a szüleikkel, hanem ide is valahogy több figyelem kell. Tehát hogy a család látogatása, vagy a szülői kapcsolattartása, ez egy nagyon nehéz kérdés a gyerekvédelemben. Ahogy elmondtam, nagyon fontos, hogy tartsák a gyerekek a szüleikkel a kapcsolatot, de mégis nagyon megnehezíti a gyerekek életét is sokszor, meg a gyerekvédelmi munkát is. Tehát itt jó lenne valahogy egy csapatként működni a gyerekvédelmi szakembereknek és a vér szerinti szülőknek, ahhoz, hogy valahogy egy ilyen harmonikusabb környezet legyen a gyerek körül, ahol ezek a szereplők együtt tudnak jól működni, és a gyerek érdekében működnek együtt, vagy gondoskodnak a gyerekről.
Itt most megfogalmaztál nagyon érdekes tapasztalatokat, és nagyon fontosakat. Ezekkel kapcsolatban ajánlásokat is szoktatok-e írni a döntéshozók felé, vagy ezeket figyelembe veszik-e?
Igen, hát az advokaszinak, a gyerekjogi jogérvényesítésnek nagyon fontos része az, hogy leírjuk a tapasztalatainkat, megfogalmazzuk a tanulságokat, és azt elküldjük a döntéshozók felé, amellett, hogy erről kommunikálunk is, tehát próbáljuk az emberek véleményét árnyalni, vagy bizonyos témákra felhívni a figyelmet. Igen, tehát, hogy időről időre megfogalmazzuk a tanulságainkat, és elküldjük az EMMI-nek, vagy a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóságnak, úgyhogy remélem, hogy figyelembe veszik olykor-olykor. A Gyerekjogi Koalíció, mondhatjuk, hogy fontos szerveződés, amit az UNICEF 2015-ben hívott életre, és ez egy ernyő szervezet tulajdonképpen, 35 gyerekjogokkal foglalkozó szervezet van benne. A Gyerekjogi Koalíciónak kifejezetten ez a feladata, vagy ez a fő profilja, hogy állásfoglalást írunk, vagy petíciót, vagy reagálunk azokra a dolgokra, amik körülvesznek minket a gyerekeket érintő törvényhozásban, jogalkotásban, és mi mindig nyitottak vagyunk. Egy párbeszédre kezdeményezzük, és a párbeszédet a döntéshozókkal.
A koalíciónak az egyik nagyon fontos célja a gyermekbántalmazás elleni küzdeleme. Nyilván most még nem állnak rendelkezésre számok, meg talán nem is a statisztika legfontosabb, de hogy amit már tavaly március óta belengedtek a szakemberek, hogy vajon meg sokszorozódott-e a családon belüli bántalmazások száma.
Ugye a gyerekbántalmazás válnak az UNICEF-nek mindenképpen az egyik fő stratégiai területe, 4 fő szakmai prioritásunk van, és ebből az egyik a gyerekbántalmazás, a másik a gyerekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek jogainak védelme, a harmadik a gyerekek lelki egészsége, a negyedik pedig a jobb tudatosítás, a gyerekekben a saját jogaiknak a tudatosítása. A bántalmazás mindenképpen egy kiemelt terület, csak azért is, mert az ENSZ Gyerekjogi Bizottsága 2019-ben is azt az ajánlást fogalmazta meg Magyarország felé, hogy gyermekbántalmazás tekintetében még van tennivaló, tehát akár társadalmi kampányok szintjén, akár a preventív eszközök, akár a szülők, pedagógusok edukálása lehet itt egy feladat, tehát hogy egy átfogó stratégiára, eszköztárra van szükség, úgyhogy mi ennek megfelelően ezt a témát folyamatosan napirenden tartjuk. Ugye tavaly is a Gyerekjogi Világnap kapcsán volt egy konferenciánk, ami 3 témát állította a középpontba, ezek egyébként megnézhetők az UNICEF-nek a YouTube csatornáján. Egyfelől az intézményembeli bántalmazásról beszéltünk, másfelől a szexuális bántalmazásokról, harmadrészt pedig az internetes bántalmazásokról, illetve hát kiadtunk egy gyerekvédelmi kisokost, ami ezeket a helyzeteket írja le, illetve a szülőknek, pedagógusoknak próbál tanácsokat adni a tekintetben, hogy hogyan lehet kezelni az ilyen helyzeteket, vagy akár megelőzni, illetve működik ez a Help App applikációnk, ami meg kifejezetten gyerekeknek szól. Az a lényege, hogy a gyerekek kérjenek segítséget, illetve hogyan ismerhetik fel a bántalmazásnak a jelei.
Igen, az azért is érdekes, amit mondasz, mert hogy azzal, hogy az emberek elveszítik a munkájukat, vagy karanténban ugye összezárva vannak, gondolom ilyenkor feszültség gyülemlik föl, és egy olyan társadalomban, ahol megengedő a társadalom a testi fenyítéssel szemben, ott gondolom, hogy a karantén alatt ez tényleg eszkalálódott.
Lehet számokat mondani, most tegnap előtt pont azt olvastam, hogy 60%-kal növekedett a párkapcsolati erőszak száma. Nagyjából itt a gyerekeket is hozzávehetjük ehhez, vagy gondolhatjuk azt, hogy akkor a gyerekek hasonló arányban érintettek ebben a problémában. Csak azért nem mondok számokat, mert a bántalmazásnak az esetei azok annyira látensek, annyira kevés eset jut el valójában a szakemberekhez, illetve a hatóságokhoz, hogy nehéz ebből levonni következtetést. Ugye kb. 6-8000 gyereket érint bántalmazás egy évben. Gyerekjóléti szolgálatok jelzései szerint ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony becslés. De hogy visszatérve a kérdésedre, igen, tehát nyilván abban az időszakban, amikor egyrészt az embereknek van egy egzisztenciális szorongásuk, egy részének legalábbis, mert fenyegeti őket az, hogy elveszítették a munkájukat. Másfelől megnövekednek a terhek, mert mondjuk otthon van az egész család, és a gyereket kell oktatni, miközben a szülőknek dolgozni kell. Harmadrészt nem tudunk segítséget kérni a tágabb családunktól, meg az egyéb segítőktől, mert ugye ez a lényeg, hogy nem találkozhatunk senkivel, illetve van egy félelem, vagy volt egy félelem a vírustól is, tehát magától a megbetegedéstől, a haláltól, tehát itt egy csomó minden adódik össze, ami nyilván növeli a feszültséget, és a feszültség az könnyen eszkalálódhat agresszióban. Ezzel együtt azt azért el kell mondani, hogy nem mindenki fog verekedni, nyilván aki feszült, tehát hogy azért ehhez kell egy típusú személyiség, aki egy feljogosítva érzi magát arra, hogyha ő rosszul érzi magát, akkor ezt így akár fizikailag levezesse a környezetén. De hát azt mondhatjuk, igen, hogy ezek a mégiscsak, amiket felsoroltunk, ezek olyan kockázati tényezők, amik bizonyára növelik annak az esélyét, hogy megnövekedjen a fizikai erőszak a családban.
A HPP-t, amit mondtál, hogy kifejezetten a gyerekek számára hoztátok létre ott az UNICEF-ben, azt tényleg a gyerekek szokták használni? Tehát, hogy mennyire jutott el hozzájuk itthon például Magyarországon ennek a híre, mennyire hozzáférhető ez?
Azon vagyunk, hogy egyre több gyerekhez elérjen. Jelenleg csak néhány száz letöltés van egy hónapban, ami nem nyilvánvalóan nem elég. Úgyhogy most éppen a TikTok kampányon dolgozunk, az a tervünk, vagy most már az a finisben van ez a munkánk, hogy a TikTok, amit ugye leginkább használnak a gyerekek, ez az 13-tól 21-22 éves kori korosztály, tehát hogy ők leginkább ezen a platformon vannak, tehát hogy itt hirdessük a helpet, mert egyébként valóban, tehát az a helyzet, hogy a gyerekekhez elérni a legnehezebb sokszor ezekkel a programokkal. Van olyan programunk, az ébresztő óra, amin keresztül mondjuk közvetlenül találkozunk sokszor gyerekekkel, és akkor ott is tudjuk népszerűsíteni a helpet is. De például a jogsegélyszolgálatunkban is az a tapasztalat, hogy a felnőttek szakemberek, szülők keresnek föl leginkább minket, nem pedig gyerekek. A HELP-nek ugye kifejezetten az a célja, hogy a gyerekeknek segítsünk, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy időről időre népszerűsítsük konkrétan az ő köreikben.
Más szakemberek azt mondják, hogy egy egész COVID generáció nő most fel a szemünk előtt, akik megszenvedik ezt a bezárást, a digitális oktatásnak a hátrányait. Ti ezt az UNICEF-nél hogy látjátok, mi van most a fiatalokkal, főleg a lelki egészségükkel?
Igen, tehát ugye a lelki egészség az egy megint csak egy fő témája lett az UNICEF-nek nemzetközi szinten, és így itthon is. Valóban az a helyzet, hogy a járvány ugye közvetlenül nem érintette igazán súlyosan a gyerekeket, tehát nem a megbetegedéstől kellett leginkább félteni a gyerekeinket, viszont azt látjuk, hogy a mentális hatásai viszont elég kifejezettek a gyerekek esetében. Készültek kutatások erre vonatkozólag már az óvodás korosztályban is látszik, hogy a szorongás és a depresszió kb. 25-28%-kal növekedett, kifejezetten a járvánnyal összefüggésben. Nyilván itt a szeparációs szorongás, meg a szülők megbetegedésétől való félelem, szülők bizonytalansága az, ami nagyon átmehet a gyerekbe, vagy nagyon tudnak ezzel azonosulni. Nyilván a gyerekek általában úgy vannak, és minél kisebb a gyerek, annál inkább van ez így, ahogy a szüleik vannak, tehát hogy itt sajnos vagy szerencsére, nem tudom, van egy felelőssége a szülőknek abban, hogy ők hogyan tudták kezelni ezt az egyébként nagyon nehéz időszakot, tehát itt senkinek nem akarom most a felelősségét nagyon túlhangsúlyozni, mert hát mindnyájan abban voltunk, hogy túléljük épésszel ezt az időszakot, de hogy hát azt látnunk kell, hogy a gyerekek szorongásunkkal, a mély frusztrációnkkal nagyon azonosulnak, és egy kicsit ilyen diffúzabb módon okoznak aztán ezek náluk tünetet. Középiskolás korosztályt azt meg inkább úgy érintette, hogy elmaradhattak ezek a nagyon fontos életesemények a gyerekek életében, a ballagás, meg a banket, meg az érettségi, illetve hát maga a kortárs kapcsolatok egyszerűen olyan szinten zilálódhattak szét, amik egyébként ebben az életkorban nagyon-nagyon fontosak, hogy az hat a gyerekek mentális egészségére. Egyébként nem csak ez, tehát most nem csak a szociális izoláció, meg ezek a identitásformáló események nem léte az, ami megviselte a gyerekeket, hanem éppen most olvastam egy kutatásban, hogy a szülői elvárások azok itt a digitális oktatásban nagyon megnövekedtek a gyerekek felé. És különösen a közép és felső középrétegben a szülők annyira sokat várnak el a gyerekektől, ugye az, hogy ők otthon vannak, és igazából mindig szem előtt van a gyerek, és sokat tudják kontrollálni ennek kapcsán, és aggódnak, hogy nem teljesít eléggé, vagy nem tanul eléggé azért, mert nem jár iskolába. Ezért egyre többet várnak el a gyerekeiktől, amik aztán szignifikánsan növelik a szorongásos és a depressziós tüneteket is ebben a korosztályban. Úgyhogy szerintem ez például egy fontos tanulság a szülőknek, meg a pedagógusoknak is, hogy is számolni kell. Úgyhogy szerintem minden korosztályban elmondhatjuk, hogy valamilyen módon befolyás volt a gyerekek mentális egészségét a vírus. A közösség szétszilálódása az egy fontos téma itt szintén, úgyhogy most, amikor visszatérnek a gyerekek az iskolába, akkor az egy fontos feladat lesz, hogy a pedagógusok ezzel foglalkozzanak. Pedagógusok, iskolapszichológusok. Enyhülni is látszik a járványügyi helyzet, azért azt mondhatjuk, hogy vannak olyan tünetek, olyan következmények a vírusnak, amiknek azért tartós hatása van, tehát hogy ezek nem múlna hatnak el az egyik napról a másikra. Egyébként ezt megerősíti mondjuk a Kínában 2013-ban kitört SARS járvány, ami után még másfél-két évvel később is mutattak az emberek posztraumális tüneteket. Úgyhogy szerintem itt most van feladat, tehát nem az van sajnos, hogyha vége járványnak, akkor mindenki fellélegezhet, és minden probléma megoldódott, hanem ezt az időszakot fel kell dolgozni, át kell beszélni, a közösségeket újra kell építeni, a szociális kapcsolatokat meg kell erősíteni. Ha valakit úgy érintett a járvány, ténylegesen meghalt valamelyik rokona, szülője, vagy ő maga találkozott a betegséggel, akkor azt kell feldolgozni, úgyhogy ez egy feladata az iskoláknak, szülőknek, támogató szakembereknek.
A Szabad Európa podcastjában Szlankó Violával, az UNICEF Magyarország gyerekjogi vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket!